Szia, üdvözöllek itt ismét, Zsiren. Akkor vágjunk bele a mai motivációs kis, nem is tudom, tréningnek nevezzük, nem nevezem tréningnek. Egyszerűen csak ma is hoztam nektek valamit. Először is nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan hallgattok, és nagyon köszönöm a visszajelzéseiteket, ami igazán, hogy is mondjam, nagy örömömre szolgál, hogy nem csak úgy spontán hallgattok, hanem ténylegesen jöttök, kérdeztek, mondjátok, ez valami zseniális. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy köszönöm. Kaptam egy nagyon furcsa kérdést, amit végig gondolván és sok-sok emberrel a beszélgetéseim során egyértelművé vált, hogy nagyon, nagyon sokan föl tudjátok tenni ezt a kérdést, vagy talán magatoknak már föl is tettétek. És a kérdés az a következő. Honnan ismerem föl, hogy baj van velem, és hol fogjak hozzá? Hát akkor segítek egy picit. Az életednek bármely szakaszában tarthatsz, akárhány éves lehetsz. Lehet, hogy még csak egy tanuló vagy, és azt látod, hogy baromi jól érsz az osztálytársaidhoz képest, mindent megadnak a szüleid, stb. Lehet, hogy felnőtt ember vagy, x darab gyerekkel, munkahelyjel, autóval, házzal, stb. Tehát bármelyik, életednek bármelyik szakaszát élheted. Ha gyakran előfordul az, hogy megmagyarázhatatlan okból rossz a hangulatod, vagy ténylegesen az van a visszajelzésekből, a környezeted visszajelzései, hogy hát azért neked bejött az élet, jól élsz meg ez, meg az, meg amaz, sőt, ezt te is föl tudod mérni azért. Persze, hát jó, most azért a szélsőségeket hagyjuk. Tehát nem tudok általános érvényűen dolgokat mondani, hiszen mindannyian mások vagyunk, ami az egyik embernek sok, a másiknak kevés. Tehát most, hogyha itt például a pénzről beszélek, lehet, hogy az egyik embernek azt mondom, hogy 100 000 forint, és akkor földhöz csapta magát, és övé a főnyeremény, a másik ember 100 milliónál sem mondaná ezt, mert más élethelyzetben tart, más körökben mozog, tehát ez is annyira szubjektív, annyira az egyéni helyzet dönti el. Tehát ami az egyik embernek jó, nem biztos, hogy a másiknak is jó. Lehet, hogy neked van egy 20 éves akármilyen autód, akit imád, szeretsz, és a családodnak a tagja, a másik ember meg a 2 évesnél veri a fejét a falba, hogy úristen, már le kellene cserélni. A harmadiknak semmilyen nincs, ő a 20 évestől is elájulna örömébe. Tehát nagyon úgy próbálok úgy próbálok hozzátok beszélni, hogy azért bármilyen élethelyzetben legyél, érthető legyen az, amit mondok, és bármi legyen is az, ami miatt úgymond aggodalmaskodsz, tud úgymond ráhúzni a saját életedre. Tehát akkor menjünk vissza a kiinduló kérdéshez. Hogy honnan is ismered föl, hogyha úgymond baj van? Hát onnan tudod ezt fölismerni, hogy, mint amit az előbb is mondtam, hogy igazából lehet, hogy elégedett lehetnél az életeddel, ennek ellenére megmagyarázhatatlan okokból nagyon gyakran van, rossz hangulatod, negatív érzésed, nem igazán örülsz az életnek, már nem olyan szívesen végzel dolgokat, tehát bármi, ami negatív tulajdonképpen. Tehát emberi mi voltunkból adódóan, azt gondolom, hogy jogunk és feladatunk lenne, minden élethelyzetben, minden pillanatban magunkat jól érezni, bármilyen helyzetben is legyünk. És most itt megint nem egy katasztrófa helyzetről beszélek, úgy általában véve. Na most, ha nem tudod az élet örömödet, az élet igenlésedet úgymond felszínre hozni, ha nem tudsz örülni dolgoknak, ha nem szívesen végzed a napi teendőidet, ha nem érzed jól magad az adott társaságban, és ez most lehet család, baráti kör, munka, és a többi. De ha gyakran vannak ilyen gondolataid, hogy olyan rossz a kedvem, annyira nem jó van, ami sajnos nagyon-nagyon sok ilyen arckifejezésű embert látunk nap, mint nap. A lényeg az, hogy akkor el kell gondolkodnod, hogy valami nem jó nálad. Meg kell keresni. Tehát úgy nem élheted az életed, akarom mondani, pláne nem robotszerűen. Tehát annyi embertől hallani, hogy hú, hát mert a halál, meg jaj, de félek, hogy mert elveszítem, meg ez, meg az, meg jaj, mert ha én meghalok, és nem leszek a gyereknek. Na de emberek, miért gondolkodunk ezen? Miért kell ilyen, hogy is mondjam, fiktív félelmekkel táplálni az elménket? Hát ennek nincs értelme. És most megint nem arról beszélek, hogyha valakinek beletörölték tegnap előtt az arcába, hogy halálos beteg. Bár ő is meg fog tudni kapaszkodni, és el fog kezdeni harcolni, de úgy általában véve, tehát most nem téged léptettek elő a munkahelyen, nem jött össze egy munkahely, és puff, összeomlasz. Nincs értelme. Tehát, hogy is mondjam, tudni kellene megélni minden pillanatot, minden egyes pillanatot, és minden pillanatnak megvan az a szépsége, amiért örülhetsz, amiért hálásnak lehetsz, amiért nem engedheted meg magadnak azt a luxust, úgymond, hogy ezen néhány évtized alatt, amíg itt ezen a földön tartózkodsz, hogy a szomorúsággal töltsd, és úgy élj, mint egy robot. Na ezt nem. Nem ezért vagyunk itt. Tehát, ha gyakran kínoznak téged ilyen negatív érzések, és gyakran vagy keftelen, stb. Hát akkor el kell kezdeni szépen megkeresni, hogy hol a probléma. Ez egy hatalmas nagy meló. Nagyon-nagyon nagy meló. Talán ott kezdeném, amivel nagyon sokan nincsenek tisztában, hogy elég erős vagy-e ahhoz, hogy belállj a tükörbe, és kimond a tükörbe saját magadnak, hogy szereted önmagad, elfogadod önmagad, és az vagyok, aki vagyok, én ezt meg ezt csinálom, ez meg ez a célom. Na most itt, hogy ez meg ezt csinálom, én itt arra gondolok például, hogy milyen munkakörben dolgozol. Hogy miért is emelem ezt ki? Hát a Dr. Wayne az nekem egy nagyon-nagyon kedvenc kis emberke, kis spirituális emberke, kis író, és nagyon-nagyon sok mindent lehet őre mondani. És neki volt az a gondolata, hogy az élet délelőttjén, ami igaz már, nem igaz az élet délutánján. És ez nagyon-nagyon igaz ez a gondolatsor, akkor is, ha elsőre nem is igazán tudja az ember helyre tenni, hogy mit is kell ez alatt érteni. Nem feltétlen korban kellene ezt behatárolni, hogy most mondok valamit, hogy mert 40 éves korig délelőtt van, utána meg délután. Persze így is lehet értelmezni, csak itt most nem erről van szó. Inkább arra, hogy amíg az egónk hajt bennünket előre, az a délelőttünk. És amikor rádöbbenünk arra, hogy mekkora bumbikák vagyunk, na akkor kezdődik a mi délutánunk. És hát szépen elirányítgatnak bennünket, de már ezt is annyiszor elmondtam. Tehát újra csak azt a példát tudom előhozni, hogy amikor az apró kis emberi lény elkezd mászni a szőnyegen, elkezd játszani egy papírdobozzal. Ugye megvetted neki, vagy akár te voltál az, akinek megvettek egy baromi drága játékot. Alig várta a család, hogy jaj, majd mit szól hozzá a kis magzatunk. És a kis magzat magasról tesz a játékra, és elkezd a dobozkával játszani. És akkor szépen elhúzkodjuk tőle, hogy jaj, de hogy már gyerekem, már nagy már dobozzal játszál, itt a drága játék, hát ezzel játszál. Hát így cselekszünk mi emberként, ugye? És elfelejtjük azt, hogy elvettük a gyerektől abban a pillanatban a kreativitás lehetőségét. És miért lett volna ciki, ha dobozzal játszik? Kinek lett volna ciki? Senkinek. Igazából senkinek. De az egész életünk tele van ezekkel a társadalmi elvárásokkal. Amikor azt mondjuk mi a kisgyereknek, hogy nem mondhatod azt, hogy akarom, mert úgy szép mondani, hogy szeretném. Ja, tényleg? Csak arra nem gondolunk, hogy amikor majd az önálló életre neveljük azt a szerencsétlen gyereket. És ha minden áldott pillanatban ezt toljuk az arcába, hogy nem akarod kicsim, csak szeretnéd, akkor az egész életet olyan pokoli óvatosan fogja élni, mint hogyha szúrvák harap meg nem is tetszik. És ha minden ez úgy áll hozzá az a szerencsétlen gyerek, hogy ja, hát én csak szeretném, de akkor nem fogja tudni megvalósítani. ha elóvatoskodja a dolgot, ha lábújhegyen járja az életét, ha úgy éli az életét, most csúnyát mondok, de mint aki az életben alatt lopni indul, hogy óvatosan, félelemmel, tele aggódva, hát mi lesz abból a szerencsétlen gyerekből? Nem fog tudni kibontakozni, tele lesz gátlásokkal, félelmekkel, és az emberiség nagy százaléka félelemmel teli él. De tele van, minden gondolat a félelemmel van tele. Ehhez sem fog hozzá, ahhoz sem, mert jaj, mi lesz, mert jaj, ha kudarc, meg jaj, ha ez, meg jaj, ha ez. Na, puff, és akkor mi van? Tapasztalatot szerez. Nem lesz, nem jön el a világ vége tőle. Tanul vele valamit. És a következő lépése már még egy tapasztalattal több, mert megtanult valamit, és azt viszi tovább, az őt fejleszti, téged is fejleszt, a gyereket is fejleszti, mindenkit. Tehát akkor visszamennék oda, hogy az élet délelőttje. Tehát elvesztjük a gyerekektől a kreativitás lehetőségét, elkezdünk nekik ilyen lexikális tudást tolni, lehetőleg, jaj, legyen már a gyerekünk valaki, mert nehogy már egy autószerelő legyen, vagy nehogy már ő álljon a kukásautón, vagy mit tudom én kinek milyen félelme van, de... Mert jaj, hát legyen már valami nagy ember, valami vezetőbeosztás, vigye már többre, mint én. Aha, hogyan? Feltétlen egy állással, egy pozícióval fogja többre vinni, nem? Ez, hogy vigye már többre, mint én, ez, ennek az kellene, hogy legyen a jelentése, hogy tudjon már hamarabb is felszabadultan és boldogan élni, mint én. Hogy ne éljen már az elvárásoknak megfelelően, ne legyenek már félelmei, merje már a saját útját járni, mert akkor fog tudni igazán boldog lenni. Nem az iskola és nem a betöltött pozíció fogja boldoggá tenni. Lehet, hogy ideig, óráig igen, persze. De hogy egész életében nem az biztos, és amikor fölébred és rádöbben arra, hogy x éve felszúrt az életéből, x darab egyetemre, főiskolára, meg egy számára nem is kedves melóra, és ő ott szenved abban a melóban, na akkor fog utat váltani. És akkor elmondhatja azt, hogy x évet nem éltem, mert valaki másnak az útját jártam, nem a sajátomat. Tehát hadd menjen az a gyerek a saját útján, mi is menjünk a saját útunkon, mert sokkal kiegyensúlyozottabbak, boldogabbak leszünk. Mindannyian láttunk már olyan embert, aki szerény körülmények között élt, és mindig mosolygott, még a tekintete is mosolygott. Na, ő harmóniában él. Őt nem érdekli a kacsalában forgó palota, a márkás autó, nem tudom én micsoda. Ha el akart menni valahová, akkor elindult gyalog, és lehet, hogy úton volt 3 hétig. Nem problémázott rajta. És még az egészségért is tett valamit. Jó, hát most biztos voltatok páran, akik kikapcsoltátok a hanganyagot, de aki még itt van, annak elmondanám. Persze ezek szélsőséges példák. Én azért hozok, tudjátok, ilyen szélsőséges példákat, hogy jobban, tehát érthetőbben tudjam elmagyarázni a dolgokat. Hogy érthetőbben tudjam azt elmondani, hogy azok az elvárások, hogy a nagyház, nagy autó, kövér bankszámla, nincsenek egyenes arányba a boldogsággal. Semmi köze hozzá. Ha a saját utadat járod, és úgymond megtalálod a saját missziódat, akkor tudsz boldog lenni. És persze nagy szavak ez a misszió. De hát könyörgöm, mindannyiunk mindannyiunknak van egy útja, mindannyiunknak van egy missziója, és akkor tudunk boldogok lenni, ha ráléptünk arra az útra. És na most nézzük a példát, nézzünk meg egy postást. Ja, hogy ez sem annyira sikkes állás, persze, társadalmi szemmel nem. De annak az embernek, akinek úgymond ez az élete, hogy emberekhez megy el nap, mint nap, és embereknek viszi a szeretteiktől a levelet, mert nem mindenki e-mailt ír még már, tehát azért még viszünk levelet. Persze az a szerencsétlen postás viszi a rossz levelet is a végrehajtótól, bocsi, de meg az újságot, meg a többit, és igen, embereknek örömet okoz, várják az emberek. Hát ha megnézitek faluhelyeken, a kapuba várják a postást, és beszélgetnek, és stb. Neki ez az élete, neki ez a missziója. Annak, aki ténylegesen missziószerűen, mondjuk egy étteremben felszolgáló, Hát micsoda öröm az neki, hogy a gasztronómiai élményt ő adja oda annak az embernek, aki éhes, aki megfáradt, majd pusztán csak a családjával, barátaival egy kurta estét akar, és elmennek egy étterembe. És igen, egy szépen elkészített étel olyan élményeket okoz, először a szemnek, aztán az orrnak, a szaglásnak. Egy később, igen, ez is lehet egy misszió. Adott embert, ha örömmel tölti az el, hogy látja azt a másik boldogan étkezni, és elégedetten távozni, akkor ez is egy misszió. Bármi, az a takarítónő, akinek esetlegesen olyan vállalkozása van, hogy magánházakhoz jár kitakarítani, és amikor a tulajdonos megköszöni neki, mert igen, ő vagy nem szereti csinálni, vagy nincs ideje, vagy olyan üzleti dolga van, teljesen mindegy miért. De valamiért alkalmazta azt a takarítónőt, aki egy nem tudom én ötfős család után a haditelet nap mint nap rendbe teszi. És hazamegy a család, és boldog, hogy rend van, tisztaság van, stb. És ez a takarítónőt ezt teszi boldoggá, hogy embereknek ilyen szinten a segítségére lehet. Tehát bármi lehet misszió. Tehát nem kell, itt nem feltétlen miniszterelnöknek kell ahhoz lenni, hogy valakinek egy missziója legyen. Nem kell egy klinikán vezető professzornak lennie, hogy neki missziója legyen. Bármi. Tehát az életünk apró kis puzzle darabokból áll össze. Gondolj csak a kukára például. Neked annyi a dolgot, hogy konyhai szemetesből kiveszed és kiviszed a kertbe vagy a lépcsőházba, annak függvényében, hogy milyen helyen élsz. De valakinek azt onnan el kell tüntetnie. És most képzeld már el, volt is rá példa az elmúlt időben, de nem politizálunk. Tehát ha hetek telnének el, és nem mennének a kukások, nem vinnék el a szemetet. Hát micsoda körülmények között kellene élni. A szag, a látvány, stb. Tehát a kukásnak a tevékenysége épp úgy lehet misszió, ha ő azt szívesen teszi. És most ne kezd el azt, hogy persze, mert büdös, meg koszos, mit csinálna benne szívesen? Honnan tudod te azt, hogy a másik ember mit csinál szívesen? Valószínű nem a kukaszagáért teszi, amit tesz, hanem azért, mert neki örömet okoz az, hogy X utcának, vagy nem tudom, kerületnek, mindegy, miről beszélünk, a tisztaságában szerepet játszik. Szóval... Bármi lehet misszió. Lehet a misszió egy nem tudom én, egy úszóoktató, mert örömet okoz neki, hogy bármilyen korosztály oda megy, és nem tud úszni, ő az, aki megtanítja. És igen, az az élmény, amikor mindegy, hogy egy 2 éves gyerek, vagy egy 50 éves felnőtt végre maga biztosan megy a vízen, hogy ez neki mekkora öröm lehet. Szóval bármi lehet misszió. A lényeg az, hogy akkor tudod, hogy az utadon van, hogy ha nap, mint nap, úgy nem, de hogy is mondjam, ha örömmel kezd föl minden áldott nap, ha örömmel teszed a dolgod, és nem folyamatosan az órádat nézed, hogy jaj, mikor lesz már vége, jaj, mikor lesz már péntek, jaj, mikor lesz már szabadság. Hát, ha így élsz, akkor nem az utadon vagy, akkor garantálom neked, hogy nem a missziódat csinálod. Akkor gondolkodj el, és próbálj váltani, mert nagyon-nagyon rossz helyen vagy, és nem érzed jól magad a bőrödbe. Ebbe biztos vagyok. Ha viszont minden reggel boldogsággal kelsz föl, és alig várod, hogy a munkádat csinálhass, hogy nem is érdekel az, hogy most péntek vagy vasárnap van, mert te szívesen belemerülve teszed a dolgod, akkor biztos, hogy az utadon vagy. Akkor garantálom, hogy az utadon vagy. Na szóval akkor, tehát, ha azt érzed, hogy valami nem jó körülötted, ha túl sokat van megmagyarázhatatlanul rossz hangulatod, és csak valamiféle elégedetlenség van a lelkedben, talán meg se tudod fogalmazni, de ha beleállsz a tükörbe, és ki tudod mondani magadnak, hogy szeretem önmagam, elfogadom önmagam, és ezt meg ezt csinálom. Mondom, legyen az a kukás, a takarító, a postás, a vezérigazgató, teljesen mindegy, hogy mit. Lehet, hogy te most éppen egy osztályvezető főorvos vagy, aki hallgat engem, és rádöbben arra, hogy nem teszi szívesen, amit csinál. Pedig társadalmi szemmel nézve baromi jó pozíciód van, de ennek ellenére nem biztos, hogy a te utad, és nem biztos, hogy boldog vagy tőle. Szóval itt kell kezdeni, és ha megállapítod, ha ez mind, tehát ha szeretem önmagam, elfogadom önmagam, és én ez meg ez vagyok, ezt meg ezt teszem, és erre meg erre haladok, ha ezt nem tudod magadnak szemtől szembe a tükörbe kimondani, akkor nem vagy jó helyen, akkor ténylegesen valami gond van, amin el kell kezdeni dolgozni. És hogy ezen hogyan is kezdünk el dolgozni, azt a következő epizódban fogom neked elmondani. Addig győződj meg arról, hogy van-e valami probléma, vagy sincs. A következő epizódig is minden jót kívánok neked, szia-szia! Szia-szia, üdvözöllek, és itt ismét Zsine. Hát a korábbi részekben megtanultunk gondolkodásmódot váltani, és megtanultuk, hogy honnan is ismerjük föl, ha van probléma. Hát, azt hiszem már mondtam korábban, de most elmondom újra. Sajnos nagyon-nagyon nagy százalékban küszködünk problémákkal. Tehát azt mondhatom, hogy a népességnek erős 90%-ánál van valamilyen probléma. És most itt nem feltétlenül olyan szemmel látható és hatalmas problémákról beszélek. Helyesebben nagyon sok esetben sokkal nagyobb probléma az, ami nem látszik, de sokan vagyunk úgy, hogy elégedetlenek vagyunk, ami talán az egyik legjobban, meg ez a szó határozza meg talán legjobban azt, hogy miért is nem érezzük magunkat olyan maradéktalanul boldognak. Vagy ha még időnként annak is érezzük magunkat, akkor ugye van valami, amit sokszor talán meg se tudunk fogalmazni, hogy mi az, ami miatt úgymond elégedetlenek vagyunk. Szóval tehát amikor valaki felfedezi magában azt, hogy valami nincs rendben, akkor természetes, hogy legelőször megpróbálja ezt önmagától megoldani, vagy legalábbis rájönni arra, hogy van a probléma. És hát most vagy jó szabómester módjára toldja, foldja, helye közel átmenetileg megoldottnak látszik a történet, vagy fölismeri azt, hogy nem tud vele egyedül mit kezdeni és segítséget kér, bármi lehetséges. A probléma, tehát egyre, jó, bármerre megyek, mindenütt az van, hogy jó, mindenki üljön. A családom, a szomszédom, a munkatársai, nem tudom én mindenki. Erre voltak jó az előbbi, tehát a korábbi epizódok, hogy a világ akkor változik, ha mi változunk. Semmi, nincs más. Tehát hiszed, nem hiszed, nincs más megoldás arra, hogy másnak lásd a világot. Neked kell változnod. Azon hozzáállás, amit itt a korábbi epizódokban próbáltunk megtanulni, helyesebben hiszem azt, illetve a visszajelzések is azok, hogy egészen jól sikerült. Szóval akkor próbálok úgy segíteni, mert bár baromira tudok úgy beszélni, ha szeretnék, hogy senki ne értsen belőle semmit, de baromi hosszan beszélgessek, de nem ez a cél. A cél a segítségnyújtás. Szóval, tehát mindegy, hogy hány éves vagy, és milyen nemű, és hol élsz a világban, van valami, ami miatt nem vagy elégedett. Szóval megpróbálod megoldani, nem megy, kér segítséget. Na most a segítség elsősorban ott nyilvánul meg, hogy megpróbálsz másként nézni a világra. És most akkor ugye a csapból is két csúnya dolog folyik, de sem politizálni, semmi politikai dolgot nem szeretnék. Egy a történet lényege, bármivel is legyél elégedetlen, a te hozzáállásodon kell változtatni. Remélhetőleg sikerült. Sikerült az előző epizódokkal. Ha most hallgatsz engem először, akkor tedd meg azt, hogy végignézz az előző epizódokon, és úgy szépen sorjában begyakorlod az ott lévő kis tippeket, feladatokat, stb. Ha nem tetszik, akkor is próbáld ki. Magadért próbáld ki, ezt már annyiszor elmondtam. Nem kell maradéktalanul mindent elhinni nekem, ki kell próbálni, és a saját tapasztalatodból kell, hogy összeszedj dolgokat. Tudod, tanulni nagyon sok mindent lehet. Tanulni lehet A tapasztaltabb az idősebb, az okosabb emberektől. De a bölcsességét azt mindenki saját magának szerzi meg azáltal, hogy bővítgeti a kis ismereteit, és megél dolgokat, és kipróbál dolgokat. Talán akkor is, ha nem jön össze. Most megint egy konyhai példát hoznék el, és ebben egy receptet. Látsz egy receptet? Lehet, hogy nem, neked nem túl szimpi, de sokan mondták, hogy jó. Kipróbál. Hogy tudsz addig véleményt alkotni róla, hogy nem jó, így, úgy, amúgy, amíg te azt ki nem próbálod. Figyelj, csináld meg, nézd meg, próbáld ki, kóstold meg, és utána egy hiteles véleményed lesz. Addig nem. Addig csak téziseid vannak, feltételezéseid vannak, mert te úgy gondolod, de igazából nem tudod alátámasztani. Jó, most lehet, hogy van benne egy olyan alkotóelem, amit te nem szeretsz. Ugyanakkor meg rengeteg formája van a dolognak, amikor másként elkészít, ugyanaz az alkotóelem, vagy ugyanaz a hozzávaló helyesebben, ugye már nem kémia órán vagyunk, hanem a konyhában, másként elkészítve, más fűszerezéssel, más főzési, helyesebben konyhai módszerrel egy egészen más ízvilágot ad. Tehát érdemes kipróbálni. Kipróbálod, saját tapasztalatod lesz ezáltal, a tapasztalat által a bölcsességedet fogod te szépen csiszolgatni, és nagyobbá, és értékesebbé tenni. Na szóval, tehát eljutottunk odáig, hogy az korábbi epizódokat szépen átnézted, begyakoroltad, tehát egészen más szemmel nézel a világra, feltételezhetőleg, és akkor most jön az, hogy jó, de hogyan tovább? Na most, ha a minden napjaidban tudod ezt a másfajta gondolkodást alkalmazni, akkor az mindenképpen az a, hogy is mondjam, az a recept neked, az a titok az életedhez, hogy nem nagyon lesz, ami téged a békédből ki tud mozdítani, nem nagyon lesz okod, miért elégedetlennek lenni, mert megértesz és elfogadsz dolgokat. Tehát tulajdonképpen az első lépés megtetted annak irányába, hogy ezt az úgynevezett elégedetlenségedet, vagy sikertelenségedet megpróbáld kiküszöbölni az életedből. És ahogyan tovább, az én szisztémámmal, amivel már évek óta dolgozom, és amit már korábban is többször megemlítettem, minden ember élete, felnőtt korú emberekről beszélek, ám bár nem feltétlen, majd mindjárt megérted. Tehát minden ember élete négy tartó oszlopon áll. Most próbáld vizuálisan elképzelni ezt a négy tartó oszlopot. De hogy egyszerűbb legyen, akkor induljunk ki abból, hogy egy szék. Tehát négy lábon, azon a négy tartó oszlopon van a szék, és hogyha az a négy láb rendben van, és nem sérült, és egészséges, úgymond, akkor tudsz te az életeden úgymond stabilan megnyugodni, helyesebben azon az élet székeden stabilan elücsörögni. Remélem sikerült elképzelni. Na most, hogy miből is áll ez a négy lábikó, ha elfelejtetted volna, akkor kezdjük. Ne tévesszen meg a sorrend, mint ahogyan a szék lábánál is. Mindegyik láb pontosan ugyanolyan fontos. Mindegyiknek a töretlensége, a sérülésmentessége pontosan ugyanolyan fontos. Ez a négy dolog is, amiről én most beszélni szeretnék neked, pontosan ugyanolyan fontos. Mindegyik. Tehát azért egyszerre nem tudok neked négy szót kimondani, tehát valamiféle sorrendbe kell, hogy mondjam, de ez az életben nem nyilvánulhat meg sorrendben. Ez az életben teljesen egyforma fontossággal kell kezelni. Na tehát, mi is a te négy tartó oszlopod, illetve mindannyiunk négy tartó oszlopa? Az egyik az egészség, a másik a család, a harmadik a szerelem, a negyedik a munka, a siker. Na most nézzük meg ezeket egy leheletnyit picit bővenben, egészség. Itt most nem csak annyit értek ebből, hogy x éves vagyok, nem szedek, nem szedek semmit, gyógyszert, Hawaii Digi napszemüveg. Ennél egy picit mélyebben gondoltam az egészséget. Test, lélek, elme. Ha már az előző epizódokat meghallgattad és alkalmazod, akkor te már ezért a hármas egységért, úgymond harmóniáért megtetted az első lépést. De mindenképpen van még itt azért, miről beszélgetni. Tehát tehát az egészség, abba beletartozik a te alvásod, a te kiegyensúlyozottságod, a te étkezésed, a te testmozgásod. Jaj, ne ijedj meg, nem sport tábort akarok neked csinálni, ám bár aki szereti, annak akár még az is lehet. De mindenképpen fontos és lényeges dolog. Hát jobb lenne, ha megelőzésről tudnánk beszélni, de azt hiszem, hogy elnézve a statisztikai adatokat, és mivel magyar nyelven beszélek, ezért határozottan kijelentetem, hogy ez a vonat már elment, mert annyira rosszak a nekünk magyaroknak az egészségi statisztikai adatok, hogy ez valami síralmas. Nagyon-nagyon rossz helyen állunk európai és világszinten is, de ez majd egy későbbi. Tehát azért mondom, hogy mint egészség, nagyon-nagyon sok minden beletartozik. Nagyon sok minden. És hát azt hiszem, hogy itt már inkább nagyon keveseknél tudunk megelőzésről beszélni, inkább már a meglévő nehézségeket és hogy is mondjam, problémákat kell szépen úgymond meggenerálnunk annyira, hogy azok úgymond helyjel közel eltűnjenek az életünkből, vagy legalábbis valamilyen megoldást találjunk rá. Család. Na most ugye mindenkinek eszébe jut a kis közvetlen kis szűk családocskája. Na most ebben az én szisztémámban itt többről van szó. Család. Tehát igen, beletartozik a szűkebb és tágabb család, beletartoznak azok a baráti kapcsolatok, és itt nem a mai elcsépelt barátságról beszélek, mert sokszor tényleg annyira elhamarkodottan dobjuk ki ezt a szót, holott csak egy jó ismeretségről beszélünk. Tehát klasszikus értelemben véve arról a barátságról beszélek, ami ténylegesen lehet az egy friss barátság, lehet az egy néhány hetes, néhány hónapos barátság. Mégis érzi az ember annak azt a fajta rezgését, amit tudja, hogy abból egy hosszú távú valami lesz, abból egy adok-kapok valami lesz, abból egy önzetlen valami lesz. Tehát ténylegesen ebbe a család kis tartó pillérbe ezek az emberek is beletartoznak, akiket mi a barátunknak tekintünk, és akiért, hogyha fölhív bennünket, hogy ő beteg, pontosan ugyanúgy feltétel nélkül kiugrunk éjszaka az ágyból, és a segítségére sietünk, mint bármelyik családtagunknak. Pont úgy meg tudunk vele osztani nagyon bensőséges és privátnak gondolt, vagy privát témának kezelt dolgainkat. Tehát ők valóban mindannyian így a család. Na most, hogy mi is a következő tartó pillérecskénk? A szerelem. Hogy miért van külön a szerelem? Hát azért, mert bár hasonló alapokon nyugszik, mint a család, ugye az önzetlenség, a feltétel nélküli szerelet, a szeretet, a támogatás, stb. Ennek ellenére itt mégis van még egy plusz valami, az a bizonyos testiség, mondjuk ki, tehát nem ez vele járulja az életnek, ami egyébként, mint család fogalom alatt nem nyilvánul meg, az esetek többségében is egészséges idézőjelben, tehát a társadalmi normáltal elfogadott egészséges családi viszonyokban. Tehát ez a szerelem az egy igen, külön egy tartó oszlopa, ami életünknek, ami életszékünknek. Illetve a siker, karrier, munka. Nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát ha belegondolunk abban, hogy egy egyszerű 8 órás munkaviszonynál is életünk egy harmadát a munkahelyünkön töltjük, a munkával keresett összegünk fedezi a mi megélhetéseinket, az álmainkat, stb. Nagyon-nagyon fontos az életünkben. Rettentően fontos az életünkben. Szóval azt hiszem, hogy millió meg egyszer fogjátok még ezt tőlem hallani, és megmondom, hogy miért. Hú, egy olyan teljesítményorientált világban élünk, amikor nincs időnk, ez most annyira rossz. De nem úgy nekünk, Már az előttünk lévő generációk is hajtottak a megélhetésére, azért küzdöttek, azért ténylegesen úgymond helyek közel föláldozták magukat, és ennek az lett az eredménye, hogy pontosan élni nem tanítjuk meg. Minket sem tanítottak, és mi sem a gyerekeinket. Majd amikor az a szerencsétlen gyerek bekerül a közösségbe, ott megint egy ilyen rettentően teljesítményközpontú életet él, ahol bizonyos dolgokat meg kell tanulni, abból fenelni kell, abból stb. És elsiklunk a legfontosabb dolgok fölött. Elvárjuk attól a szerencsétlen gyerektől, illetve tőlünk is elvárták, sőt a mi szüleinktől is elvárták, hogy megtegyék a napi teendőiket, stb. És elmaradt a hogyan. Tehát túl azon, hogy főnök bácsi oda tolja, hogy tessék, ez a terv, csináld meg, építsd az álmaimat, és jószerivel hallgass, és örülj neki, hogy megkapod a fizudat, azon túl nem foglalkozunk egymással. És sajnos nagyjából ott tartunk, hogy a gyerekeinkkel sem nagyon. Sőt, ami ennél is szörnyűbb, nem tudunk kommunikálni. Az elmúlt évek alatt a sok-sok tapasztalatom, mondjuk, amit párterápiával töltöttem, már nem velem, na várjatok, szóval ezt most egy picit kiegyenesítem. Tehát nagyon-nagyon sok ember keres meg. Pontosan emiatt a különleges és egyedülálló technika miatt. Tehát nagyon sok párnak segítettem, vagy végeztem úgymond párterápiát. De nem csak, hogy pároknak, munkahelyi és baráti kapcsolatokban is. És határozottan ki tudom jelenteni, nem tudunk kommunikálni. Sem a velünk egykorúval, sem a fiatalabbal, sem az öregebbel, sem a családtagunkkal, de ami még ennél is szörnyűbb, a szerelmünkkel sem. Tehát annyira nem tanítottak meg bennünket kommunikálni, annyira képtelenek vagyunk rá, hogy egyszerűen, vagy annyira dolgozik az ego. Sok mindent igen bele tudok ebbe úgymond húzni, vagy ráhúzható erre a problémára. Tehát egyszerűen döbbenet és elképesztő és elkeserítő, hogy tulajdonképpen itt áll vagy bukik az egész, és ez most igazából mindegyikre igaz. Talán még az egészségre is, mert sok esetben ugye nem vagyunk zsenik, nem értünk mindenhez, néha kellene ténylegesen valakinek a segítségét kérjük, de nem tudjuk, mert nem tudunk kommunikálni. A családban ugyanez. Tök egyszerű dolgot arra megkérni a másikat, hogy vigye ki a kukát, ez most ugye olyan világméretű probléma, mert bárhol, ahol egy ilyen férfi-nő beszélgetés vagy műsor alakul ki, mindig ez a központi kérdés, hogy mert apuk nem viszik ki a kukát. Jó. De ugyanez a szerelemmel, ugyanez a munkahelyen, tehát egyszerűen nem tudunk kommunikálni, és ez annyira elkeserítő, hogy emberek ezért hagyják ott álmaik munkahelyét, ezért mennek szét szerelmi baráti kapcsolatok, mert ezen picinek tűnő, mégis hatalmas problémákat okozó kommunikációnál vagy bukik az egész életünk. És mondom, itt mind a négy, tehát ez a kommunikációs probléma életünk mind a négy tartó oszlopánál jelen van. Tehát képtelenek vagyunk olyan szinten kommunikálni, hogy a másikat ne sértsük meg, ne ítélkezzünk, ne alázzuk meg, hanem egyszerűen az a bizonyos kedvesség, hogy ténylegesen akarjuk őt megérteni. Kimarad. Sajnos kimarad. Az elkövetkezendő epizódokban ezzel a négy tartó oszloppal fogunk nagyon-nagyon mélyen foglalkozni. A hét minden áldott napján lesz egy hanganyag, és hát akkor, ha most ennél a sorrendnél maradunk, akkor azt hiszem abban a felosztásban, hogy egészség, család, szerelem, munka, siker, karrier. Tehát Már csak azért, mert egyik-egyik kis tartóoszlopunk meglehetősen sok, nagyon széles körben kell vele foglalkozni. Nagyon sok mindent ildomos ezekkel kapcsolatban megtanulni. Ahhoz, hogy ez működőképes tudjon lenni, ahhoz, hogy legalább a saját életünkben ne okozzunk problémát, legalább a szeretteinknek ne okozzunk problémát. És hogyha ezt ténylegesen meg tudnánk azt tenni, hogy úgy bánjunk emberekkel, ahogyan azt szeretnénk, hogy ő mi velünk bánjanak, annyira szép és egyszerűen működő tudna lenni a világ. Hát ezt meg kell tanuljuk. És tehát azért gondoltam úgy, hogy minden egyes napon egyik-egyik témával fogunk foglalkozni, hogy azok is, tehát van olyan, akinél egyik helyen van hatalmas nagy probléma. Aztán van olyan, akinél több helyen, de most akkor megint képzeld el vizuálisan a te székedet. Nem is tudom, hogy most az egészséget emeljem ki, a munkát emeljem ki, mindegy melyiket, de családi problémád, szinte minden embernek van valami ilyen jellegű panasza, vagy a szerelmet, rengetegen élnek, vagy rossz kapcsolatban, vagy szingliként, teljesen mindegy melyiket emelem ki. Most te képzeld azt el, te, aki engem hallgatsz, amivel neked a legnagyobb nehézséged, problémád, boldogtalanságod van, képzeld el a székednek azt az egy lábát. Legyen mondjuk a munkád, vagy legyen a szerelem, legyen a családi problémáid, vagy akár az egészséged. És akkor vizualizáld a széket, légy szíves. Ott egy lábikó, hát mondjuk betört, berajlott. Ugye tudod, mi következik? Ugye láttál már olyan széket, aminek kitört egy lába? Egy fölborul a szék, magyarul fölborul az életed. Vagy, hogy is mondjam, megbillen úgy, hogy ez az egy rossz láb, úgymond, tehát a te tartó pilléred, ahol neked gondjaid vannak, elviszi magával a másik hármat. De akkor most mondok erre példát. Mondjuk egy félrelépés, egy megcsalás, egy árulásnak az áldozata vagy. Talán most nem régen hagytak el. Természetes, ez egy olyan folyamat, szinte hasonlít egy... Tehát elveszted, tulajdonképpen el kell gyászold ezt a helyzetet. De azért ennek vannak olyan technikájai, amivel azért elviselhetőbb lehet ez az eset. Nem könnyű, de hogy is, csak elviselhetőbb. De most képzeld azt el, hogy veled ez történt. Na most, hogyha, szomorúan, sírva, nem is tudom én, hogyan töltöd az életedet, akkor mi lesz ennek az eredménye? Nem foglalkozol eleget a családoddal, legyen az éppen egy beteg szülő, vagy éppen a kisgyereked, bármelyik családtagod, esetleg a barátod. Tehát sérülnek a családi kapcsolataid, nem csak a kapcsolatok, vele együtt az a másik ember is. Hát akkor kérdezem én, van nekem ahhoz jogom, hogy tönkre tegyem a másik ember életét? Legyen az a testvérem, a szülőm, a gyerekem, a bárkim. Tehát nem tanulok abból, hogy velem, a korábbi példára hagyatkozva, tehát megcsaltak, elhagytak, megaláztak, elárultak, mindegy, melyiket mondom, hogy velem ezt valaki megtette, nekem ezt tovább kell örökítenem, nem hiszem. És akkor tehát megbántottam a családtagjaimat, tehát már egy következő tartó pilléremet, azaz a székemnek a lábát, már sérülést csináltam rajtam. Azáltal, hogy állandóan arra gondolok, hogy milyen szemét, és ez és az és amaz volt az a másik, és mit tett velem, és stb. Stb. Nem tudom elvégezni a munkámat maximálisan, tőlem telhetően. Tehát sérülnek a munkámmal kapcsolatban. Tehát vagy nem végzek hatékony munkát, vagy talán a munkaidőmet se töltöm le rendesen. Esetlegesen elvesztek egy csomó ügyfelet, ki a saját munka... a saját munkahelye szerint okozza ilyenkor a sebeket saját magának. És akkor az egészség. Hát két esélyes a játszma az esetek többségében. Vagy nincs étvágyam, mert ugye annyira el vagyok foglalva ezzel a szerelmi bánatommal, hogy nem eszem. És akkor ezáltal lehetek én idővel egy alultáplált, szinte éhező valaki, akinek már a szervezete nem tud olyan egészségesen működni, mert bár azt mondják, ugye, hogy 30 napot el vagyunk élelem nélkül, de azért ezt a szervezet azt megsínli. Tehát ugye egy nagyon alaptörténet. Ha az agyad nem kap elég tápanyagot, akkor az már nem tud neked normálisan működni. Ezáltal hogy is tudnád normálisan elvégezni a feladatodat? És onnantól kezdve több-több helyre kihat ez. Vagy esetlegesen nincs kedve az embernek főzikézni, stb. Tehát rákattana a gyorsítanaknek a baromi egészséges kosztjára, amiből az következik, hogy néhány nap, hét alatt olyan mennyiségű szénhidráttal tolja meg a szervezetét, ami meg már azért káros neki. Szóval azt hiszem, hogy érthető így, és értitek, és sikerült úgy elmondanom, hogy jól értsétek, hogy a négy tartó pilléredből, ha egy sérül, akkor elviszi a többit. De nézzük az egészséget. Sajnos Magyarországon nagyon-nagyon nagy százalékban van a daganatos betegség. És igen, aki bemegy egy kontrollra és közlik vele, hogy gond van, magába fordul, stb. Akkor megint ott vannak a családi kapcsolatok. A szerelmével is valószínű nem foglalkozik annyit, illetve megint a munkája. Tehát, és lehet, hogy nincs is ilyen nagy problémád, lehet, hogy csak egy egyszerűbb van, és mondjuk egy egyszerű 20 perces beavatkozó műtéttel, korrigálható az a probléma, de az akkor is ad egy olyan stresszt, amikor az ember többet gondol arra, jobban lefoglalja, esetlegesen még fél is aggódik, és ezáltal a másik három élete tartó pillérjének is sérüléseket tud okozni. Tehát akkor már példákkal megnéztük, hogy mi van akkor, ha a szerelem, megnéztük azt, hogy mi van akkor, hogyha az egészség. Na most nézzük a család. Teljesen mindegy, hogy most egy testvér, vagy esetlegesen egy barát, a szülő-gyerek viszony, tehát ha valami annyira jól nem működik, és a két fél nem tudja megoldani, ez olyan napi szintű stresszt és aggódást és nyugalmatlanságot tesz az ember életébe, amit szintén kihatással van a többire. Tehát stresszes vagy stb. Nem jó a szervezetednek. Tehát egyszerűen katasztrófa. Pontosan egy új, tudományos vizsgálatot néztem meg az elmúlt napokban, amikor is bebizonyították, hogy a stressz már olyan méreteket öltött a háztartásokban, hogy szinte alig van háztartás, ahol nincs jelen. Arról nem beszélve, hogy annyira egy gyilkos dolog a stressz, hogy sokkal gyilkosabb, mint a cigaretta, és ez félelmetes. És észre sem vesszük, hogy időnként rákattanunk valamire, ami nekünk abban a pillanatban fáj, és pörgünk rajta órákat, napokat, heteket akár. Holott, ha meg tudnánk oldani, úgyis megoldanánk, de korábban már erről is beszéltünk. Tehát van ez a családi probléma ténylegesen bármelyik családtaggal, vagy éppen ugye a baráttal. És ez megint ott van, hogy dühöngünk mondjuk két arcra a szerelmünknek, azon túl a munkánknál is megint nem úgy tudunk koncentrálni, mert ezzel vagyunk elfoglalva. Illetve a stressz tényező, tehát nagyon-nagyon rossz hatással van az egészségünkre. Szóval megint ott tartunk, hogy egy helyen van gond, de viszi mind a másik három tartó pillérünket. És akkor most néztük a munkát. Egy rossz közegű munkahelyünk van. Esetlegesen annyira kicsi bérért dolgozunk, vagy annyira sikertelen a vállalkozásunk, hogy a napi megélhetésünk van veszélybe. Hát akkor megint ott tartunk, hogy stressz, idegesség, túlóra, túlhajszoltság, tehát éppen ki miben látja a megoldást, vagy éppen nem látja. Aminek ugye az az eredménye, hogy megint sérül a szerelmi kapcsolatunk, a családi kapcsolataink, az egészségünk. Tehát nagy vonalakban, és úgymond dióhéjban, de nem kókusz dióhéjban, végigvittem most mind a négy tartó oszlopnak ténylegesen röviden egy-két példával érzékeltetve, hogy milyen, tehát bármelyik sérül, magával viszi az összes többit, és valljuk be, nagyon-nagyon nehéz akkor is elegyensúlyozni a kis életszékeden, ha egy lábad sérült, oda akkor nagyobb energiát kell fektetni, de azt a lehető leghamarabb helyre kell hozni, vagy egyébként viszi a többi három lábat is. Na most akkor képzeld el, mert el tudod képzelni, ha te székednek mind a négy lába kitörik, az egyik derékban, a másik teljesen, a harmadik csak kikajszol, mekkora energia és mekkora hatalmas idő kell arra, hogy te abból újra egy épkézláb széket csinálj. Ugye, hogy nagyon-nagyon sok? Szóval azzal, hogy én most tehát ezt a szisztémát úgy szeretném neked átadni, neked, aki harmonikus, kiegyensúlyozott, elégedett életre vágysz, hogy ezt te olyan szinten tud kezelni, és olyan szinten tud a te élet pillérjeidre, tartó oszlopaira vigyázni, hogy ténylegesen olyan harmóniában és békében tudj élni, amikor nem kell, hogy is mondjam, hát nem azért vagyunk itt, nem azért születtünk le, hogy szomorúan és stresszesen és elégedetlenül éljünk. Tehát megpróbáljuk veled, akinek ténylegesen az a célja, hogy egy csodálatos élete legyen, úgy a kezében tartani ezeket a kis tartó pilléreket, helyesebben annyira vigyázni rájuk, hogy azok ne tördelődjenek ki. És talán ezt úgy is tudnám mondani, és talán jobban elképzelhető, hogy képzeld el ezt a négy dolgot. Ó, már megint ezt kérem tőled, hogy képzeld el. Hát sokszor lesz még ilyen, hogy ezt fogom tőled kérni. Pontosan azért, mert így hanganyag van, akkor hallgatsz meg engem, amikor akarsz. Ha ötször akarod meghallgatni, akkor ötször. Viszont egy picivel nehezebb azért elmagyarázni a dolgokat, úgy, hogy mindenki számára érthető legyen, mint akkor, hogyha most szemtől szemben beszélnénk, és illusztrálni is tudnék dolgokat. Tehát talán így egy picit nehezebb, és talán megérteni is nehezebb. És azért mondom, hogy szóval beszélünk itt az élet tartó oszlopairól, ugye a négy oszlopról, amit utána tehát ilyen a széklábaival ugye egyszerűbb érzékeltetni, mert azért kitört lábú széket feltételezem, hogy a nagy százalékban már mindenki látott. De ugyanakkor beszélhetünk úgy is, hogy van neked négy kristálygömböd, és ezek azok a te négy tartó oszlopaid. És erre a négy kristálygömbre neked úgy kell vigyáznod minden nap, minden órájának, minden percében és minden másodpercében, hogy egyiket se ejts le. Tehát ezek annyira értékesek, a legértékesebbek az életünkben, a leg-leg-leg. Tehát ez adja, az életünket ezek adják tulajdonképpen, hogy nem ejtheted le. Tehát ha bármelyiket elejted és összetörik, abból nem tudsz még egyszer egy ugyanolyan sérülésmentes, gyönyörű kis kristálygömböt csinálni, mint volt az előtti állapotában, hogy elejtetted és összetörted volna. Igen, és akkor most mondhatjuk azt, hogy fú, a mindenit, ez piszok nehéz. Igen, valóban az, rettentően nehéz. Különösen azért, mert ki mindenki leélt x évtizedet, és talán soha senki nem mondta neki. És azt gondolom, hogy ebben biztos is lehetek, hogy nem mondta. Tehát életünk során tartoztunk x közösséghez. Mindenkinek volt családja, vagy családhoz hasonlítható közösségben élt. De ezeket a dolgokat nem nagyon magyarázták el. Csak úgy megéljük egyik napot a másikra, és hiányzik belőle a tudatosság. Nagyon hiányzik belőle a tudatosság. És talán csak akkor többenünk rá, amikor már baromi nagy szószba vagyunk, és összetört a gömböcskénk, vagy kitört a székünk lába, mindegy, hogy hogyan mondjuk. Tehát ez itt az elsődleges cél ezen kis hanganyagoknak, hogy úgy tudj egyensúlyozni a négy kristály gömböddel, hogy úgy vigyázz a te kis életszékedre, hogy talán igen, mindig kell, mindig, tehát valamelyik lábikó, vagy valamelyik kristálygömböcske minden áldott nap igényli azt, hogy te megcsiszolgasd egy kicsit, megfényesítsd egy kicsit, megszeretgesd egy kicsit, de ezt minden nap meg kell tenned, minden áldott nap. Hát amennyiben az életnek van receptje, hát akkor azt gondolom, hogy ennek a mesdjéjén haladjunk, mert bíz. Ez a recept. A négy kis kristálygömböcskéd. És akkor a következő epizódban akkor az egészséggel fogunk kezdeni. Nem azért, mert fontosabb, mint a többi. Vagy talán mégis, mert ha nem vagyunk egészségesek, akkor hiába a szerelem és a család. Ne menjünk most bele, ez egy ilyen nagyon hosszadalmasan kifejthető, már enyhén filozófiai kérdés. Ez a négy tartóoszlop mindegyik nagyon-nagyon fontos. Egészség, család, szerelem, munka. Munka, siker, karrier, kinek melyik szó a legszimpatikusabb, azt használja. Szóval, hát remélem, hogy sikerült úgy átadnom, ahogyan szerettem volna. Remélem, hogy továbbra is velem tartasz, és akarod a test-lélek elmének azt a harmóniáját, ami ténylegesen az elégedett élet felé vezet. És ha jössz velem, akkor mutatom az utat. Hogy jössz, vagy nem jössz, ez a te döntésed. Találkozunk legközelebb, addig is elmélkedj egy kicsit, fényesíts meg a négy kis kristálygömbödet, és legközelebb elmondom, hogy akkor hogyan is a legegyszerűbb ezt. Addig is minden jót neked,